Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. Fegyverpiac és légiközlekedési piac. Ez lesz ma a két fő csapásirány, úgyhogy kezdjünk is. Méghozzá azzal a témával, hogy a hidegháború óta nem költöttek annyit fegyverre és hadianyagra a világ államai, mint tavaly. A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő elmondta, 2023-ban globálisan 2200 milliárd dollár tettek ki a hadipari kiadások, és ez az összeg a következő években tovább fog nőni. Tarjányi Péter arról is beszélt, hogy a hadifejlesztések egyik törekvése, hogy olcsóbban lehessen nagyobb támadó erőt előállítani. Lakatos László interjúja.
Óriási, mondhatni, hogy bombaüzlet az orosz-ukrán háború. 40%-kal ugrott meg a forgalmuk az európai fegyvergyártóknak, és ugye a legtöbb nagygyártó már telepített gyárat Ukrajnába, ott termelnek, miközben ugye az ukránok is saját fejlesztésekkel állnak elő. Eljöhet az a pillanat, amikor Európa legnagyobb fegyvergyártója maga Ukrajna lesz?
Én azt gondolom, hogy látható egyfajta átrendeződés, és nyilvánvalóan ennek a háborúnak egyszer vége lesz. Az látható, hogy Kelet-Európa egyre inkább felértékelődik mindenfajta katonai fejlesztés és hadianyaggyártás tekintetében, és itt ne csak Ukrajnára gondoljanak a hallgatók, hanem Lengyelországra, Szlovákiára, Csehországra vagy a balti államokra, az északi államokról pedig nem is beszélve. Ilyen szempontból bődületes mennyiségű pénz költődik el ebben a térségben. Hadd mondjak néhány teremszámot. Egyrészt, amit ön említett, hogy mennyi pénzt költenek hadianyaggyártásra az országok így a bolygón, megközelítőleg 2200 milliárd dollárról beszélünk éves szinten, és ez egy döbbenetes módon folyamatosan emelkedik ez az összeg. A hidegháború idején nem költött ennyit a világ fegyverkezésre, mint amit láthattunk most 2023-ban. És azt is látnunk kell, hogy például a NATO országok vonatkozásában az az általános cél, amit eddig nem nagyon tartottak be, hogy a nemzeti költségvetésünknek, a GDP-jünknek 2%-át szükséges vagy kötelező költeni katonai fejlesztésekre. Ez már nem kérdés, hogy ez a 2%-et el fog költődni az elkövetkező években, és itt most már arról beszélünk, hogy ez a 2% inkább 3%-a legyen a GDP-nek, és az előbb említett országok közül hadd emeljem ki például a Lengyelországot, ahol nem 3%-ban gondolkodik a lengyel kormányzat, hanem már 5%-át kívánja a GDP-nek katonai fejlesztésekre elkölteni. Ami azt jelenti, hogy igenis ez a térség, ez a régió felértékelődik az ilyenfajta fejlesztésekben, és azt is látnunk kell, hogy eljöhet az az időpillanat, és én nem Ukrajnát emelném ki önmagában, vagy Lengyelország önmagában. Én el tudok képzelni egy olyan fajta együttműködést a két ország között, amiben az lesz látható, hogy Lengyelország és Ukrajna fejlesztési kapacitása és katonai ereje Európa legerősebb katonai erejét fogja jelenteni. Különösen azért, mert Lengyelország kitűzte célként, hogy haderőfejlesztés oldaláról például Németország szintjére akar jutni, vagy ne adj Isten, arról beszélünk, hogy akár meg is előzi Németországot. Tehát ilyen szempontból az, hogy ilyen bődületes mennyiségű pénzzel költődik, és ilyen fejlesztések indulnak, nyilvánvalóan erre a térségre különösen igaz.
Magyarországon is elindult egy haderőfejlesztés, és folyamatosan szó van róla, illetve hát a Rheinmetalltól kezdve egy csomó beruházás is elindult, sőt harckocsi gyártás is van már, ha jól tudom, meg fegyvergyárat vett a magyar állam és a többi. Szóval, hogy ezt a kormány jól felismerte, hogy ebben óriási üzlet is van, mind a mellett meg biztonsági garanciát is ad, hogyha egy országnak van saját fegyvergyára.
Igen, elindultak olyan folyamatok Magyarországon is, amelynek keretében kiemelten kezeli a mostani kormányzat ezeket a fejlesztéseket. Nyilván ennek vannak nemzetbiztonsági, illetve biztonságpolitikai okai, de emellett nyilván gazdasági racionalitást is gondol és lát ebben a magyar kormányzat. A világ fegyverkezik, és nyilvánvalóan az országok, illetve a hadianyag gyártással foglalkozó cégek óriási profitokat tudnak realizálni ebben a témakörben. És hát fel kell dolgoznunk azt is, hogy ezek a háborúk, összecsapások, amelyeket látunk Oroszország és Ukrajna között, vagy akár a Közel-Keleten, alapjaiban írják át a fejlesztések irányát. Hadd mondjak egy egyszerű példát, ami gazdaságossági szempontból és olyan szemüvegen keresztül nézve, hogy miközben a világ egyre inkább recesszió irányába fordul, ezt mutatja mutatják a gazdasági mutatók, mégis ilyen bődületes összegekkel folynak fegyverfejlesztési projektek. Itt azt kell látnunk, hogy van egyfajta átkonfigurálás, átgondolás. Hadd hozzam a Közel-Kelet térségében Jemen partjait, ahol a huszi támadók vagy huszi terroristák több kereskedelmi hajót támadtak meg, illetve nyugati katonai hadihajókra is csapásokat mértek. És nagyon érdekes teremszámok láttak napvilágot, amikor azt olvashattuk, hogy különböző támadásoknál drón technológiát használva, vagy valamilyen fajta rakétatechnológiát használva, néhány tízezer, vagy adott esetben $1-200 000 dolláros eszközöket, tehát ennyibe kerülő eszközöket fejlesztettek, vagy vetettek be a támadás során, és ezeket az eszközöket a nyugati fegyverrendszerek majdnem 100%-os hatékonysággal elhárították. Ez mind igaz, csak az a rész, az az apróbetűs rész, amit vizsgálnunk kell, hogy egy-egy ilyen támadás, ami ahogy előbb fogalmaztam, maximálisan $1-200 000 dollárba került, kivédésére mondjuk egy nyugati hadihajó, egy robotrepülőgép elhárító rendszer bevetésével, egy ilyen robotrepülőgép vagy firkáló rakéta, ami légvédelmi célokat szolgál, mondjuk $3 millió kerül egy darab ilyen eszköz. Ami azt is jelenti, hogy nagyon komolyan elindultak az olcsóbbá váló technológiák felé. Tehát hatékonysági szempontból tartani ugyanazt a fajta támadóerőt, de valahogyan ennek kivédésére nem ilyen bőrületesen drága több millió dolláros eszközt kell a nyugatnak használnia $100 000 támadó eszköz ellenében, mert egyszerűen így a világ pénze nem lesz elég arra a fejlesztésekben és a gyártásban, hogy lépést tudjanak tartani a nyugati országok. És ezért van ez, amit előfogalmaztam, egyfajta tudatos átkonfigurálás a fejlesztéseknél, amiben azt nézik a háború tapasztalatai kapcsán, hogy hogyan tudnak olcsóbb technológiákkal mégis hatékonyságot növelni, nagyon leegyszerűsítve, hogyan tudnak jobb pusztító erőt biztosítani kevesebb pénzeszközzel.
Na most ebben például Ukrajna egyre jobban áll, úgy tűnik, mert hogy például a legutóbbi hírek szerint is ugye ezt a furcsa hibrid fegyvert, amit ezt a Paljanica nevű fegyvert kifejlesztették, ugye most meg maga az Zelenszky elnök jelentette be, hogy saját balisztikus rakétát is fognak gyártani nem sokára.
Hát egyrészt van egy óriási tapasztalati tudás Ukrajna oldalán, hogy milyen fegyverrendszerekkel lehet hatékonyan azon hadigépetet ellenszülni. Másrészt van egyfajta katonai szükségszerűség, aminek keretében egyre inkább látják azt, hogy valahogyan jó lenne Ukrajna oldaláról egyre nagyobb mélységben Oroszország földjén, területeken katonai célpontokat, vagy kiemelt gazdasági vagy logisztikai célpontokat elérni. Az is magáért beszél, én azt gondolom, hogyha visszaemlékszik 2022-ben, elképzelhetetlen volt az, hogy Oroszország területére százassával hajtson végre dróncsapásokat Ukrajna. Szerintem mi is beszélgettünk, amikor például láthatták a nézők, olvasók, hallgatók, hogy a Krem egyik tornyával egy darab drón becsapódik, és felhördült a világ, hogy mi történik. Ma egyszerűen például a tegnapi Oroszországban végrehajtott ukrán támadás, ahol több tucatnyi drón csapott le több célpontra egyszerre, meg se rezdíti most már sem a média, sem pedig a katonai szakértők vagy szakpolitikusok figyelmét. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen Ukrajna hozzászoktatta, és stratégiai szempontból, illetve taktikai szempontból is szükségesnek látja, hogy olyan fegyverrendszerekkel rendelkezzen, amelyekkel Oroszország mélységi célpontjait támadni tudja.
Ez egyébként megállíthatja az oroszokat?
Lassítani, nehezíteni tudja a tevékenységüket. Egy-egy fegyverrendszernek egyébként Zelenszkyt említette. Zelenszky ugye úgy jelentette be, és azt mondta, amit ön is szerintem idézett, most egy olyan stratégiai fegyverhez jutott Ukrajna, amin keresztül 100%-osan biztos, most egy kicsit szalkosan fogalmazok, Oroszország legyőzése, nincs ilyen fegyverrendszer. Tehát sem orosz, sem ukrán oldalon, sem nyugati oldalon, ami 100%-osan biztonságot adna a tekintetben, hogy egy fegyverrendszer vezetésével le lehetne győzni akár Ukrajnát vagy Oroszországot. De nehezíteni lehet a hadműveletek hatékonyságát. És ilyen szempontból az a cél Ukrajna oldaláról, hogy azt a fajta nyugati visszatartó erőt, amiben mindenre engedélyt kell kérni. Nagy nehezen végre Ukrajna elérte azt, hogy a határ mentén néhány 10 kilométeres körzetben, elsősorban Kurszk és Harkiv térségében támadhatja Oroszország területét Ukrajna. Az, hogy ez több száz kilométeres mélységben megtörténjen, nyugati fegyverekkel egy szóban összefoglalva tilos. Ezért szükséges az, hogy Ukrajna rendelkezzen saját olyan technológiákkal, amelyek vagy felveszik a versenyt a nyugati technológiával, vagy ne adj Isten jobbak, vagy olcsóbb annál, és ezen keresztül saját technológiával, saját fegyverrendszerekkel, nyugodt szívvel támadhatják Oroszország mélységi területeit, mert hogy ehhez a nyugat hozzájárulása egyáltalán nem szükséges. Tehát ez az, ami ezek mögött, a fegyverfejlesztések mögött az elmúlt időszakban állt, és ennek vannak eredményei, tehát az, amit ön jól látott és megfogalmazott, hogy ténylegesen például ez a robotrepülőgép, drón, hibrid, amit kifejlesztett Ukrajna, nagy sebességgel képes mozogni, tehát több mint 400 km/órás sebességgel repül, irányváltásra képes, nehéz az orosz légvédelemnek leszedni, és olyan fajta kazettás bombás töltetrendszerrel rendelkezik, amely azt biztosítja, hogy 2-3 ilyen robotrepülőgép, drón, hibrid bevetésén keresztül mondjuk egy orosz katonai repülőteret teljes egészében meg lehet semmisíteni.
És végezetül térjünk vissza arra, amit az elején mondott, hogy felértékelődik Közép-Európa. Ebben a felértékelődött Közép-Európában Magyarország helyzete milyen lesz, illetve ez a felértékelődés vagy átértékelődés, ez biztonsági szempontból mit fog jelenteni?
Kelet-Európa és a Balkán mindig is ütköző terület volt, tehát hogy ilyen szempontból ütköző zónaként vagy magas kockázati területként nézhető térségként biztonságpolitikai szempontból a mindennapokban, ez szerintem abszolút igaz, és ez maradni fog. Nyilván ezen keresztül az, hogy Magyarország Közép-Európához, illetve Kelet-Európához tartozik, ez egyszerűen szerintem a történelmünk is mutatja, hogy rengeteg harci műveletben, összecsapásban vett részt Magyarország, vagy szenvedte el ennek a csapásoknak a mindennapjai. Az, hogy Magyarország fejlesztésekben vesz részt, szerintem ez jó. Azok a fejlesztések, amelyek a magyar haderőben történnek, abszolút egybe csengenek a NATO fejlesztéseivel, ez egyébként így is kell, hogy legyen. Az, hogy mennyire lesznek velünk a térség országai barátságosak, hogy mennyire marad magára Magyarország, vagy már múlt időt lehet említeni, és mondhatjuk azt, hogy mennyire maradt magára Magyarország, na ez egy óriási kérdőjel. Olyan szempontból nem, hogy gazdasági közösségben az Európai Unióhoz, katonai közösségben, vagy katonai szövetségben a NATO-hoz tartozunk, de nyilván ennek van mértéke, és az, ahogyan Magyarország az elmúlt években politizált, a katonai fejlesztésektől függetlenül. Én azt gondolom, hogy a térség országai finoman szólva is furcsálják Magyarország politikáját, és az mindenképpen látható, hogy mind katonai, mind pedig gazdasági szempontból Magyarország elszigetelődött. Ez rossz irány, én véleményem szerint. Egyszerűen azért, mert amit láthatunk most például az orosz-ukrán háború mindkét résztvevőjénél, hiába erről a két országról beszélünk, valójában Oroszország sem képes ezt a háborút szövetségesek nélkül végrehajtani és folytatni. Oroszország szövetségesei között ott van elsősorban Fehér Oroszország, Irán, Kína, Észak-Korea. Ukrajna mögött megmondhatom nagyon egyszerűen, hogy a teljes NATO, nyilván Magyarország kivételével, illetve a teljes nyugat, és itt megint csak Magyarországot levenni erről a listáról katonai szempontból, mert egyébként segítségnyújtásban, humanitárius kérdésekben Magyarország nagyon komoly segítséget nyújt Ukrajnának, tehát ez így korrekt. Én azt gondolom, hogy biztonságpolitikai szempontból ez a fajta irány, amit Magyarország folytat, sokáig nem tartható. Pontosan azért, mert szövetségi rendszerben védekezik mindenki, szövetségi rendszerben fejleszt mindenki, és szövetségi rendszerben gondolja a jövőjét. Az, aki saját úton, egyedül, magányosan gondolja az elkövetkező évtizedekben a saját országát megvédeni, én azt gondolom, hogy abszolút tévúton jár.
Az elmúlt percekben Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy mintegy 9000 új repülőgépet vásárolhat Kína a következő 20 évben, és ezzel a globális légipiac meghatározó felvevőjévé válhat. Egyebek mellett ez derül ki a Boeing amerikai repülőgépgyártó friss előrejelzéséből. Kína belföldi és külföldi turisztikai igényeinek kielégítése érdekében 2043-ig megduplázhatja légiflottáját, amely a globális kereslet 20%-át tenné ki. Az Egekura blog alapítója szerint az 500 milliárd dolláros üzlet legnagyobb kérdése az, mely gyártóktól fogják beszerezni a repülőgépeket a kínaiak. Varga G. Gáborral Maurer Kristóf beszélgetett.
A Boeing frissen kiadott prognózisa szerint a következő 2 évtizedben a feje tetejére állhat a globális erőviszony a repülőgépek piacán. Kína veheti át itt a vezetést. Ezt a következtetést már tavaly is megállapították, idén azonban még dominánsabbá vált mindaz, ami kirajzolódik. Valójában egy olyan trendről beszélnek már Amerikában is, amely jelenleg is elindult, és egyszerűen megállíthatatlan a következő 2 évtizedben, vagy valami olyasmiről, ami még előttünk áll.
Valójában ennek az elemzésnek ez a fajta következtetése szerintem egy kicsit hatásvadász, de nyilvánvalóan az amerikai repülőgépgyártó szempontjából nem teljesen érdektelen, hiszen ők számos kihívással küzdködnek jelenleg is. Elmúlt néhány évben ugye kiderült, hogy nagyon sok minőségi probléma merült föl a gyártás során, és ezek sajnálatos módon légi katasztrófák okán derültek ki. Ugye az a helyzet, hogy Amerika az a repülőgépgyártásnak jelenleg a Boeing lévén az egyik uralkodó szereplője, és az is egy tény, hogy Kínában a repülőgépek iránti kereslet az rendkívüli mértékben növekszik. Ez azt jelenti, hogy a következő 2 évtizedben a 10 000 repülőgépet is meghaladhatja a kínai légitársaságok által gerjesztett igény. Na most azt hiszem, hogy a Boeing arra próbálta felhívni a figyelmet ebben a kicsit sem hatásvadász közleményében, hogy ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi és politikai kapcsolatok hogyan alakulnak, hiszen ezek a kapcsolatok és ez a viszony alapvetően határozza meg azt, hogy a kínai légitársaságok a Boeing vagy az Airbus termékeit választják, és hogyha megnézzük, akkor a világ teljes repülőgép piacának a negyede tulajdonképpen a kínai légitársaságokért folytatott versenyben testesül meg. Ami pedig egy másik tendencia, az az, hogy Kína belefogott saját repülőgépeknek a fejlesztésébe, amelyekkel egyrészt elkívánja látni a belső piacát, és hát hosszú távon egészen biztosan külpiacokra is koncentrál a kínai repülőgépekkel.
Tehát akkor gyakorlatilag itt nem csak az a kérdés, hogy úgymond a légi turizmust, a légi közlekedést melyik ország vezeti, hanem hogy melyik ország vállalata. Ha jól értem, akkor a Boeingnek ez ilyen szempontból sem kedvező folyamat, hiszen az amerikai-kínai viszony légi turizmus szintjén, amellett, hogy a Boeing mellett az elmúlt időszakban bizonyos fekete felhők is megjelentek, nem a legpozitívabb trendre utal.
Máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. A légi közlekedésnek a nagysága és a légi forgalomnak a nagysága az egy dolog, de a repülésben az egy meghatározó tényező, hogy a légitársaságok a flottájuk beszerzésekor 10-20 évre előre gondolkodnak. A Boeing szempontjából nem csak az a fontos, hogy hogyan alakul a globális légi forgalom, és hogyan alakul mondjuk a kínai-amerikai forgalom, hanem az is nagyon fontos, hogy Kína például a belső légi közlekedésének az ellátására mennyi repülőgépet vásárol az Airbus-tól, és mennyi repülőgépet fog vásárolni a Boeing-től. Azt hiszem, hogy az amerikai repülőgépgyártónak ez a legfontosabb kérdése.
Ugye mintegy 9 000 repülőgépet rendelhet Kína a következő 20 évben, legalábbis erről írtak ebben az előrejelzésben, ami azért első körben így kimondva egy hatalmas számnak hangzik, és ezzel együtt egy hatalmas beruházásnak. Nagyságrendileg meg tudjuk mondani, hogy ez mennyibe fog kerülni, ha valóban ez a repülőgép mennyiség, amiről szó van?
Ez a 10 000 repülőgép, ennek az értéke mindenféle kedvezményeket is figyelembe véve egészen biztosan jelentősen meghaladja az 500 milliárd dollárt. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy ennek a 10 000 repülőgépnek a megvásárlása az előrejelzés szerint egy évtized alatt esedékes, és ugye minden repülőgép megvásárlásával a következő 20 évre terveznek a légitársaságok. Tehát akkor, hogyha most ezt megnézzük, akkor körülbelül 30 éves távlatra kell elosztani ezt a hatalmas összeget. Kína egy rendkívül nagy ország, rendkívül forgalmas légi közlekedéssel, és hát ugye nyilván, hogyha ránéz a térképre, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen Kínában a belső közlekedésnek a legfontosabb része a légi közlekedés. Éppen ezért az, hogy a következő időszakban 10 000 repülőgépre lesz szükségük, ez nem annyira mellbevágó szám, amióta a kínai gazdaság fejlődésnek indult a légi közlekedés, és a repülőgépgyártók kezdtek ki is tisztán látják, hogy Kína az egyik legnagyobb felvevő piacuk. De hát ez nem csak a repülésre, hanem nagyon sok más iparágra is igaz.
Inkább akkor sokat beszéltünk már, hogy Kínán belül belföldi közlekedésre van szükség, vagy inkább ezeknek a repülőgépeknek a célja a külföldi turizmus lesz?
Ennek a rengeteg repülőgépnek a felhasználása alapvetően két pillére nyugszik. Az egyik nyilván a kínaiak által folyamatosan gerjesztett turizmus, tehát egyrészt a Kínába a beutazó turizmus, másrészt meg ugye azt tudjuk, a kínai turisták rengeteget és nagyon nagy örömmel utaznak külföldre. Ugyanakkor azáltal, hogy Kínában élénkül a gazdaság, a belső közlekedésre is tulajdonképpen légi úton tudnak támaszkodni, tehát körülbelül fele-fele ez az arány, viszont a kínai belföldi forgalom az gigantikus mértékű, tehát azt minden Európából el sem tudjuk képzelni, hogy mekkora.
Összességében akkor mit mondhatunk el erről a prognózisról? Valószínűleg akkor a realitás mentén mozog, vagy egyelőre ezt még innen nem lehet megmondani, és vissza kell térni majd erre? És inkább akkor most a Boeing a vészharangokat rengeti.
Ezek a prognózisok egészen biztosan a realitás talaján állnak. Az, hogy ebből a több mint 10 000 repülőgépből milyen lesz az Airbusnak, a Boeingnak és a már meglévő kínai gyártóknak a részesedése, az pedig egy nagyon fontos kérdés lesz a következő években. Ez nagyon sokban fog függni a minőségtől, az ártól és a Kínának kínált különböző konstrukcióktól is.
Az elmúlt percekben az Egekura blog alapítóját, Varga G. Gábort hallották. És ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket. További szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.